Noha édesapám révén az Erdély hegyek között többet barangoltunk, születésem mégis Kecskeméthez köt. Innen nincs messze Bócsa, a Kishunsági Nemzeti Park egyik különleges területe. Bár itt nem virít a ritka teleki virág, sem a rovarevő harmadfű, a figyelmes szemlélőnek mégis rengeteg érdekességet nyújt ez az unalmasnak tűnő síkvidék. Egy helyen megtalálhatók itt a Kishunsági Park jellegzetességei, például vadvirágos rétek, homokbuckák, természetes erdőtársulások és betelepített erdőtársulások is. A II. Világháború idején katonai területként szolgált, ennek nyomait most is megtalálhatjuk, tankutakat, illetve fel nem robbant bombákat és üres konzervdobozokat is találunk a területen. A katonaság jelenlétének úgymond pozitív hatásai is voltak, ugyanis kényszerű védelmet nyújtottak a kíváncsiskodó turisták, illetve a terület felszántása elől. Ez a Bócsa-Bugaci területegység, amely a Pannon-Tisza legnagyobb homoki összefüggő területe, nagyon sok védett növényen rendelkezik. Ezek közé tartozik a Kisholduta, a Tartós, valamint a Kései szegfű, kék virága a szamárkenyérnek, piros madársisak, a báránypirosító, amely nevét onnan kapta, hogy bár virága kék színű, gyökerében olyan piros festék található, amelyekkel régen a bárányok lábát jelölték meg, hogy melyik nyájba tartoznak, a homokivihető, a gyapjas csütfű, valamint a nem védett, de ismert gyógynövény, ez egy iringó, és az én egyik kedvenc növényem a területről a sokmaghúsás. Ott jártunk, hol nagyon sok állattal is találkoztunk, láttunk hangyaleső homok tölcséreit, és benne a tölben látható hangyalesőket. Sisakos sáskákkal is szembenézhettünk, illetve lencse végre került egy állatos manó is, amit éppen egy kékszárnyú sáskára vetette magát. A nagy keresgélés közepette néha mi is majdnem beleakadtunk egy-egy keresztes pókoknak a hálójába, ebben egy homoki öves futrinka látható. Nem véletlen tehát a sok gyönyörűség láttán, hogy ez a terület megkapta a Natura 2000-es terület minősítést. A Kishunsági Nemzeti Park 35 évvel ezelőtt alakult, és a betelepített tájidegen fafajokkal, mint például a képen látható fekete fenyővel, valamint a 100 évvel ezelőtt Amerikából behúzolt selyemkóróval együtt védetté vált. A selyemkórót azóta is próbálják visszaszorítani, viszont tetszetős lila virágzata és nagy mészhozama miatt a méztermelők nagy kedvence. Először textilipari célból hozták be az országba, viszont az erre vonatkozó tervek meghiúsultak, így most a Nemzeti Park kínlódik vele, úgymond. Először szállanként szedéssel, vagy kaszálással, később pedig állatok legeltetésével próbálták visszaszorítani. Viszont abban az évben, amikor állatokat engedtek a területre, még több selyemkóró kelt ki, ugyanis beletaposták magukat a földbe, tehát még több kárt okoztak, mint hasznot. Írtása azért is nehéz, mert szár akár másfél méterre is megnőhet, gyökere pedig akár 40 cm mélyre is lehatolhat, magjait pedig repítőszörök szállítják, akár csak a pitypangnak. Mostanában jelent meg kártevője, a levéltető, amelyet ugyancsak a repítőszörök szállítanak egyik növényről a másikra, ez viszont sajnos nagyon kevés mértékben segít a visszaszorításában. Kutatásom során arra voltam kíváncsi, hogy a selyemkóró hogyan befolyásolja a körülötte élő növények életét, ezért három különböző mértékű selyemkóróval borított területet vizsgáltunk meg. Kimentem a biológia tagozatos csoporttal, és meghatároztam a fajokat, a borítási értéket, táblázatba foglaltam őket, majd az eredményeket grafikusan ábrázoltam. Az első táblázat a selyemkóró nélküli területet mutatja be, illetve a növényvilágát. Sárgával a gyomok vannak kijelölve. Az első oszlopban tehát az ott található fajok, a második oszlopban a borítási értékük, a harmadik oszlopban pedig a vízigényük látható. Innen kiemelnék például a szászalakálit, ami a ballagó fű. Ez az érdekes név, ez onnan jött, hogy miután megszárad, a szél kitépi a földből, és akár kilométereken keresztül is szállíthatja, akár csak az ördög szekeret. De megjelennek itt rozsnok félék is, mint a Bromus arvensis, a mezei rozsnok. Következő táblázat a 40%-osan sejemkorúval fertőzött területet mutatja be. Itt látható, hogy már a sárgával jelzett növények, vagyis a gyomok száma egyre növekszik. Megjelenik a homoki árbalányha is, a Stipa borisztenika. Ez 12%-os borítása van ezen a területen, ez az egyik legjellemzőbb védett faj. A harmadik táblázat a 60%-osan borított területet vizsgálja, és azt is láthatjuk, bár az első táblázatnál nem emeltem ki, hogy ott 20%-os volt a homoki árbalányhaj borítás, a második táblázatban már csak 12, sejemkorú megjelenésével, a harmadik táblázatot pedig azt mutatja, hogy már egyáltalán nem találunk árbalányhajt ezeken a területeken, viszont a gyomok száma megnövekedett, ez a kiemelt növényekkel is látható. A három grafikon azt ábrázolja, hogy az egyes területeken található növényeknek milyen a vízigényük, tehát mely vízigényi kategóriába tartoznak. A három grafikon egymás mellé helyezve láthatjuk, hogy a sejemkorú növekedésével hogy nő a talajnedvesség tartalma, és egyben a növények vízigénye is. A harmadik grafikon, amit legalul, már megjelenik egy-két mérsékeltenül termő területre jellemző faj is, ez a V4-es és a V5-ös értéknél. Ennek oka a sejemkorú mikroklímát befolyásoló hatása lehet, vagyis nagy árnyékoló levelei alatt azok a növények kerülnek előnybe, amelyek nedvesebb talajon versenyképesebbek. Készítettem egy olyan grafikont is, ahol a szociális magatartás típusok alapján vannak ábrázolva a növények, vagyis amint mondtam már a táblázatoknál is, egyre nő a gyomok száma a sejemkorú növekedésével. Ennek ugyancsak a sejemkorú mikroklímát változtató hatása lehet az oka, vagy az, hogy mivel a sejemkorú is ember által zavartabb területeken jelenik meg, ez a gyomok számára is kedvező. Ezt a növényt már óvodáskorom óta ismerem és szeretem, de kutatásom során még jobban megismertem. Óvodában még óvónaim ügyes keze által készültek terméséből kis apró tárgyak. Ezek közül egyet ma is őrzök a polcomon, és ez adta a témaválasztásomat is. Fotóimat felkészítő tanárom Juhász Katalin készítette. Köszönöm a figyelmet!